Üdvözlöm Önöket a mikrofonnál a nyári szabadságát töltő Nagy Tamás helyett, ezúttal Németh Zoltán. Ez pedig a Brüsszeli Hét 43. adása. Férfiként született, de nőként ment nyugdíjba. Milyen öregségi ellátást kaphat egy transzexuális az Európai Unióban? Mai műsorunkban erre a kérdésre keressük a választ. Szó lesz arról is, hogy milyen diplomáciai ütközeteket kellett megvívni azért, hogy a héten hazatérhessenek a Líbiában halálra ítélt bolgárápolók. Kiderül továbbá, hogy a tagállamok milyen kompromisszumokat kötnek az új EU szerződés tető aláhozása érdekében. Tartsanak velem az elkövetkező szűk fél órában. Először nézzük az elmúlt hét legfontosabb brüsszeli eseményeit, különösképpen a bolgár ápolók ügyét, Gyévai Zoltántól, a Bruxinfo elemzőjétől.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Úgy gondolom, hogy az Európai Unió ügye, még pedig azon egyszerű oknál fogva, hogy az Európai Unió 5, illetve tulajdonképpen 6, mert a palesztin orvos is közben bolgár állampolgárságot kapott, tehát 6 uniós állampolgárnak az életéről és sorsáról volt szó. Ráadásul az egyik tagállam, ugye Bulgária közvetlenül is érintve volt az ügyben, és Bulgária korábban is kérte az Európai Unió hozzájárulását. Ahogy a kérdésed is sugalta, tulajdonképpen az Európai Unió szijava, akár legalább egy alkalommal tisztetette Kaddafinál Tripoliban.
Bulgária ugye Janusén csatlakozott az Európai Unióhoz idén, azonban ez a történet, hogyha lehet így fogalmazni, már 8 éves. Tehát az Európai Unió mikor bele? Most idén, vagy pedig már korábban?
Még jóval korábban egyébként, mint hogy Bulgária az Európai Unió tagjává vált volna, de természetesen mindegy megelőlegezve a bolgár Európai Uniós tagságot.
Mit gondol, Líbia mennyire szorította sarokba az Európai Uniót? Brüsszel ugye rengeteg feltételt vállalt, hogy teljesít Líbiának, és így akár normalizálódhat az Európai Unió és Líbia viszonya is.
Ha a kérdést úgy tesszük fel, hogy Líbia korábban hosszú éveken keresztül a Lockerbie repülőgépnek a lelövése miatt, amiben kiderült, hogy líbiai ügynökök közvetlen szerepet játszottak, hosszú ideig nemzetközi elszigeteltség alatt volt. Tulajdonképpen a nemzetközi elszigeteltség már megszűnt korábban, megszűnt volna. Az Európai Unió részéről mindez a mai napig azért nem szűnt meg ez a nemzetközi elszigeteltség, éppen a bolgár, részben a bolgár ápolónok ügye miatt. Ez akadályozta gyakorlatilag a kapcsolatoknak a normalizálódását az elmúlt időszakban. Hogyha úgy tetszik, Líbia valóban úgy gondolom, hogy használta alkarolás eszközét természetesen az Európai Unióval, már azt nem lehet tudni, hiszen titkos tárgyalásokról volt szó, hogy az Európai Unió egyetem pontosan miben állapodtak meg. Azt tudjuk, hogy Líbia kapott egy határozott ígéretet arra, hogy utolsó országként a térségből az Európai Unió egy speciális szerződést megállapodást fog kötni Líbiával. Ez több elemet is fog tartalmazni, többek között arról, hogy az Európai Unióban megnyitja majd a piacait a líbiai termékek előtt. Az Európai Unió aktívabb szerepet vállal majd az illegális, tehát a Líbián keresztül, Líbia tengeri határain keresztül érkező illegális bevándorlók feltartásában, és ez anyagi segítséget nyújt majd Líbiának. Líbiai diákok ösztöndíjat fognak kapni európai egyetemeken, és ami szerintem a líbiaiak számára szintén nagyon fontos, hogy vízumkönnyítést is fognak kapni a líbiai állampolgárok.
Sőt, mindezt megfejelem azzal, hogy még régészeti feltárásokat is támogatnak Líbiában, nem is szólva arról, hogy a HIV vírusra fertőzött gyermekeket orvosi ellátásban részesíti az EU, és hozzájárulnak a bengázi kórházban uralkodó egészségügyi körülmények javításához. Tehát akkor abszolút ez teljesen lehengerlő líbiai győzelem, nem?
Én mégsem úgy állítanám be a kérdést, hogy Líbia győzelemről van szó. Én úgy gondolom, hogy Líbia szinte tuszként tartotta magánál fogva a bolgár ápolónőket, hiszen azt valószínűleg tudjuk, hogy azok a vádak, hogy ők szándékosan megfertőztek volna a líbiai gyermekeket, ezek természetesen teljesen alaptalanok voltak. Líbia az utolsó pillanatig sófolta fel az árat, amit cserébe a bolgár ápolónők szabadulásáért kért. Én úgy gondolom, hogy az Európai Unió nem áldozott túl sokat, bár ez csak a jövő fogja eldönteni. Tehát nem fizetett túl nagy árat azért, hogy 6 állampolgárnak az életét megmenthesse és szabadulhassanak. Én úgy gondolom, hogy ha úgy nézzük, akkor tulajdonképpen itt nem beszélhetünk a győzelemről, bár az tény is való, hogy Kaddafi elérte diplomáciai céljait. Az más kérdés, hogy milyen eszközökkel, bár azt tudjuk, hogy a líbiai rezsimet feltétlenül nem zavarja azt, hogy milyen reputációja, milyen imázsa van a világban.
Teljesen más, és csak néhány mondatban. Az EU tagállamok külügyminiszterei hétfőn Brüsszelben hivatalosan megnyitották az uniós alkotmány helyébe lépő új EU szerződés végleges megszövegezésével megbízott kormányközi konferenciát. Lesz ebből most valami?
Igen, nagyon biztató volt tulajdonképpen a kezdet már. Technikai szinten természetesen lesznek még viták, és azt sem lehet kizárni, hogy ez a lengyel kérdés, ami ugye a szavazati súlyról szól, ez lesz az egyetlen kérdés, amiről majd azért bizonyos jogi, kevésbé politikai, de inkább jogi lesznek még a tárgyalások folyamán.
Brüsszeli hét. Az Európai Unió hírei és eseményei közvetlenül Brüsszelből, a Bruxinfo szakembereitől.
EU szótár rovatunkban az új uniós szerződés érdekében megkötött alkukkal foglalkozunk. Megtudhatják, hogy mi az a Jonanina kompromisszum. Horis Györgyel a Bruxinfo elemzőjével arról is beszélünk, hogy miből áll, mikor találták ki és milyen van került a hétfőn kezdődött kormányközi konferencia középpontjába.
Jonanina az egy görög városnak a neve, a történet pedig 13 évvel ezelőttre nyúlik vissza. 1994-ben, amikor Görögország volt az Európai Unió soros elnöke, akkor volt napirenden az akkori újabb bővítés, ami Ausztria és akkor még három skandináv ország, Finnország, Svédország és az akkori tervek szerint Norvégia csatlakozási szerződését lett volna hivatott előkészíteni. Jonaninában tartottak a külügyminiszterek egy informális találkozót 94 tavaszán, és egyeztek meg egy bonyolult, de azért tulajdonképpen átlátható rendszerben. Ennek a lényege az az, hogy az Európai Unióban ahhoz, hogy egy többségi szavazás sikerrel végződjön, bizonyos szavazatmennyiségnek össze kell jönni. Ez meg is fordítható. Ahhoz, hogy egy döntést meghiúsítsanak kisebbségben levő országok, egy úgynevezett blokkoló kisebbséget el kell tudni érni. Ez a jelenlegi mostani csatlakozásunk után azt jelenteni, hogy a szavazatok 26%-át legalább szembe kell tudni állítani a többségi gőzhengerrel, és akkor megállítható egy döntéshozás. Jonaninában azt érték el az aggódó országok, hogy számukra fontos kérdésekben, és akkor, hogyha a blokkoló kisebbség ugyan nincs meg, de annak 75%-a már együtt van, tehát mondjuk azt, hogy 26% helyett 18-19-20%-nyi ország már nem szeretné, hogyha a dolog menne tovább, akkor a Jonaninára hivatkozva meg lehessen állítani a döntéshozási folyamatot, és meg lehessen kérni az elnökséget és a bizottságot, hogy találjanak ki valami más, mert ők ezt nem szeretik. Ez egy ilyen vészfékrendszer volt, amit egyébként 94 óta tudomásom szerint összesen talán háromszor használtak, de minden esetre mindenkinek ott volt az tudatában, mint egy tartalék lehetőség.
Akkor ezek szerint mindenki a helyére került ezek után? Tehát a kis országok is a helyükre kerültek, visszacsúsztak jelentőségükből?
Nem. Ennek inkább volt politikai, pszichológiai jelentősége, mint mondom, összesen talán kétszer vagy háromszor használták az egészet, és ez nem jelentett szabad újraosztást. Ez azt jelentette csak, hogyha például Spanyolország néhány más országgal úgy kerül kisebbségbe, hogy valaminek nemzet érdekeinél fogva nagyon nem jó, viszont nem tudott elég blokkoló kisebbséget összeszedni maga köré, akkor Jonaninára hivatkozva is néhány százalékkal, 75%-kal, 3 évvel már megállíthatja a vonatot.
Jól értem azt, hogy korábban első alkalommal, amikor a Jonaninai kompromisszumról beszéltünk, akkor még kis országok voltak úgymond a méregfogak, most pedig már a nagyok, vagy pontosabban egy nagy?
Igen. Az előző itt tudni kell, hogy az új szerződésben a szavazat áttérünk egy másik szisztémára, ugye az úgynevezett kettős többségre, ahol már nem arról van szó, hogy egy szavazati skálán az országok kapnak bizonyos számú szavazatot, és utána e szerint ülnek az asztal köré, hanem az fog számítani, hogy hány ország szavazott meg valamit, és ez a népesség hány százalékát képviseli. És ez már inkább a nagy országoknak reálisabban az ő súlyukat kifejező rendszer, amiben kis-közepes országok befolyásolási képessége valamelyest csökkent. Ez főleg a közepes méretű országoknak, tehát a spanyoloknak és a lengyeleknek előnytelen, mert ők kicsúsznak abból a tartományból, hogy könnyen összehozzanak egy minősített többséget, és számukra egyre inkább az kerül a figyelem középpontjába, hogy legalább könnyen tudjanak blokkolni. A kicsik esetében igazából mind a két forgatókönyvnél reálisan a blokkoló kisebbségben való gondolkodás lehetett csak elérhető. Minősített többséget két-három kis ország soha nem tudott összehozni. Itt nekik ebből a szempontból kevésbé változott a képlet.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Most a rövid hírek következnek az Inforádióban, majd folytatódik a brüsszeli hét azzal, hogy milyen eszközökkel tudja az Unió megakadályozni, hogy az EU-n kívülről érkező külföldi állami cégek stratégiai vállalatokban szerezzenek tulajdonrészt.